A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Fácán Gergellyel, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatójával, és az első részt azzal kezdtük, hogy 2022-ben rekordévet zárt a Volvo Trucks, és Magyarországon is rekordévet zártak, tehát a legtöbb európai országon és Magyarországon is jó eladásokkal dicsekedhettek, a problémák ellenére is, és itt felsoroltunk néhányat, az utolsó percekben beszéltünk az ukrán-orosz háború következményeiről is, ami hát úgy tűnik, hogy olyan nagyon nem szólt bele a Volvo életébe, bár azt gondolom, hogy egy bezárt gyár, az költségeit tekintve úgy, hogy nem termel jövedelmet, azért az egy komoly kiesés.
Igen, azt mondanám, hogy a Volvo életébe beleszólt, nagyon is, inkább azt mondanám, hogy az európai piac értékesítésében nem szólt bele. Igen.
És szó esik itt még a különböző környezeti besorolású járművekről, és erről már durván két évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor volt vadonatúj jármű, ez a különleges dízel motorral ellátott, vagy hát a legmodernebb dízel motorral ellátott kamion. Most már vannak tapasztalatok, és ezt mondta is az első részben, hogy nagyon jól muzsikál, mindenki elégedett vele, és ennek is köszönhetik, hogy tulajdonképpen kis túlzással sokat nem kell foglalkozniuk a marketinggel, vagy legalábbis a reklámozással, mert a fuvarozók egymás között reklámozzák rendesen.
Igen, hát ezzel szoktak is velünk viccelődni, hogy nekünk most milyen könnyű dolgunk van, mert csak ülünk az irodába, és kapjuk a telefont, hogy ki hány darabot szeretne. Azért ez természetesen nem így van, mert nagyon sok munka van a háttérben, de tény, hogy másféleképpen kell most értékesíteni teherautót, mint 4 évvel ezelőtt kellett, tehát ez nem kérdés. Illetve, hogyha már említette a dízel járműveknek a hatékonyságát, fontosnak tartom megjegyezni, hogy most a mai világban minden autógyártó élete a CO2 csökkentésről szól, és a média is erre van kihegyezve mindenféleképpen, ugye mi is gyártjuk a gázos járműveinket, és a tisztán akkumulátoros elektromos járműveinket is. Viszont arról relatív kevés szó esik, hogy egy mai Euro 6-os dízel kamion a 2019-es változathoz képest durván 12%-kal kevesebb CO2 kibocsátással tud üzemelni, tehát azért ez egy óriási lépcsőfok, és azt gondolom, hogy nagy elismerés a tervezőknek, hogy amikor azt hittük, hogy az Euro 6-os az már milyen zöld, és tényleg kipufogó füstöt már évtizedek óta nem látunk teherautóból kipöffenni, ha csak nem egy régiről beszélünk, még mindig volt benne 12% tartalék, tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképp fontos volt megemlíteni.
Na most, ha már itt háborúról is beszéltünk, és én nagyon készülök az elektromos átállásra, meg hogy erről beszéljünk sokat, mert itt a kamionokkal kapcsolatban azért nekem vannak fenntartásaim, hogy mennyire fenntartható ez valóban, de még maradjunk itt a dízelnél, illetve itt említette a gázos teherautókat, és hát az elmúlt év az nem csak arról szólt, hogy kitört a háború, hanem hát pont a háború kitörését követően egy hihetetlen energiakrízis kínoszta Európát, és hát még a mai napig is azért a félelmek erősen benne vannak a tervekben mindenképpen, és ugye az a gáz, ami egy nagyon jó alternatívája lehetett volna, vagy volt, főleg a teherfuvarozásban a gázolajnak, hát annak az ára olyan eszméletlenül elszállt, hogy szerintem ott, aki előtte szerezte be a gázos flottáját, az ott szerintem kért egy ilyen japán kardot, és harakirit követett el magát.
Hát ez sajnos pontosan így van. Ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam. Mi is elkezdtük az LNG folyékony gázzal üzemelő teherautók értékesítését Magyarországon 2,5 évvel ezelőtt. Néhány darabot tudtunk belőle értékesíteni, és nagyon kedvező üzemeltetési tapasztalatok voltak vele. Viszont, ahogy ön is említette, a gázár növekedés az nem csak úgy, mint magánember érintett minket, hanem a szakmában mozgó és üzemeltető ügyfeleinket is sajnos. Méghozzá úgy, hogy volt olyan időszak, amikor 1 kilométer legurulásának költsége 2,5-szeresére növekedett a dízel költségekhez képest.
Na hát itt pedig nincs... a dízel árak is elszálltak.
Így van, de itt nincs olyan piaci szereplő, aki ezt a többletet kifizetné, vagy kifizette volna, tehát ez az üzemeltető veszteségét jelentette, ezért Nyugat-Európában voltak olyan flották, akik hamar nagyot léptek ebben a szegmensben, hogy kénytelenek voltak értékesíteni Hova ezeket a flottákat, adni? És hát igen, az első darabokat még sikerült, de utána már nem is sikerült értékesíteni, tehát nem tudjuk, hogy mi lett nekik a sorsuk. Úgy tudom egyébként, hogy nagyon sok flotta nem tudott értékesítésre kerülni, csak leállításra, viszont most, hogy hál' Istennek úgy látszik, hogy konszolidálódik az LNG-nek az ára, így most ezek a flották részben újraindultak. Hát nagyon szurkolunk nekik, de azt látjuk, hogy az LNG gázzal működő járművek iránti bizalom az nagyon nagy mértékben csökkent, ezt mi is érezzük, nekünk is van most is tesztautónk, amit díjmentesen ügyfelek rendelkezésére bocsájtunk és kipróbálhatják, és mindenki nagyon szereti, és nagy örömmel adja vissza a teszt után, hogy nagyon jó tapasztalatokat szerzett, de fél beszerezni ilyet, fél elköteleződni, mert mi van, ha újra emelkedni fog a gázára.
Most egyébként a jelenlegi LNG és a jelenlegi gázolajárak mellett mekkora megtakarítást lehet elérni?
Jelenleg nem lehet megtakarítást elérni, tehát jelenleg azt mondom, hogy a többletköltség az durván 10-15%-ra, igen, még mindig többletköltség van, 10-15%, de ez a korábbi 200%-hoz képest azt gondolom, hogy már mindenképpen konszolidált összeget jelent.
Kibocsátásban?
Kibocsátásban 20%-ot lehet csökkenteni, tehát annyival alacsonyabb a CO2 kibocsátása egy ilyen eszköznek.
És akkor mivel lehet érvelni egyáltalán egy-egy ilyen jármű mellett, hogyha önök is tudják, hogy még a mostani viszonylag kedvezőnek mondható gázárak mellett is ráfizetéses?
Több dologgal is lehet érvelni. Az egyik az, hogy minden szervezetnek kötelessége, törvényi pressziója van arra, hogy a CO2 kibocsátását csökkentse. Ez például a gyártó cégeknél a legjellemzőbb, és egy-egy gyártó cég ezt úgy tudja elérni, hogyha a fuvarozójától is megköveteli ezt, mert hogy az is beleszámít az össz CO2 kibocsátásba. Tehát adott esetben az ügyfeleink megbízója ezt megköveteli, és adott esetben honorálja is a fuvarozó számára, és ezzel a kvóták teljesíthetőek. Tehát ez az egyik érvelés. A másik érvelés az az, hogy ha megnézzük az Európában lévő legnagyobb üzemanyagszolgáltató cégeket jelenleg, akkor az ő közép-hosszú távú stratégiájuknak is része az LNG terjesztése, vagy elterjedése, sőt a kúthálózatok bővülése sem állt meg, még annak ellenére sem, hogy a tavalyi év ennyire drasztikus visszaesést hozott. LNG értékesítésben ugyanúgy adják át, heti szinten nyitják az újabb és újabb kutakat. Csak hogy példát említsek, Magyarországon is a közelmúltban adtak át egy új LNG kutat, tehát itthon is bővül a hálózat, hál' Istennek.
Akkor azért lehet azt mondani, hogy ha lenyugszanak az emberek, és most már nem lesz akkora félelem ettől, és talán a gázpiac is egy kicsit nyugvópontra kerül, akkor ön is komoly jövőt jósol ennek a hajtásfajtának?
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a jövő úgy fog felépülni, hogy a dízel szerepe a közúti ára továbbításban folyamatosan csökkenni fog, és ezt a volument be fogja tölteni más alternatív hajtáslánc, részben az LNG, úgyhogy komoly teret fog nyerni, illetve az elektromos, tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánc, és ezen belül még lesz egy hidrogénből előállított elektromos hajtáslánc is, ami még a jövő zenéje, tehát azért mi is a prototípusunkat körülbelül 3-4 év múlva fogjuk bemutatni, de egész biztos, hogy ez a negyedik hajtáslánc is be fog jönni a gyártó palettára.
Na hát akkor, ha már itt belekezdtünk különböző hajtásláncokba és motorok elemzésébe, akkor lépjünk egy nagyot, mondjuk azt, hogy elektromos meghajtás, elektromos autózás, most már ezzel senki nem lepődik meg, egyre több a zöldrendszámos autó. Azért az, hogy kamionok járjanak hatalmas akkumulátorokat cipelve keresztül kasul Európán, ezt én még nem látom én magam előtt, mert hihetetlen mennyiségű akkumulátort kellene ahhoz gyártani, és ennek is elég véges a lehetősége, mert a nyersanyag az fogytán. De van egy nagyon izgalmas történet, és ez a városi logisztika, vagy a logisztikai központ és az egyes értékesítési pontok közti logisztika, ami viszont úgy tűnik, hogy egy jó alternatíva lehet, hiszen ott 3-400 kilométer hatótávba akár két forduló is belefér, és az már azért viszonylag értelmezhető egy logisztikai cégnek is. És ugye ezt említettük itt az első mondatok egyikében, hogy már tapasztalatok is vannak, hiszen most már 2 éve adták át az első ilyen, ezt hogy hívják ezt a teherautót? Ugye ez a lorry? Az a típus?
Városi áruterítő teherautó. Igen, igen, de hirtelen nagyon sok témát érintett most. Egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen tájékozott, mert általában az én feladatom szokott az lenni, hogy el kell magyaráznom valakinek, hogy egy kamion nem biztos, hogy csak Budapest és London között tud közlekedni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az M0-áson azok a teherautók, amiket megelőzünk, azok egyébként kamionok és nagy nyerges szerelvények, tehát szemre ugyanolyan, mint hogyha Londonba menne, de valójában lehet, hogy csak a szomszéd faluba megy, és több száz ilyen van csak Magyarországon, amely napi 300 kilométernél kevesebbet megy. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a hipermarketeket ilyenekkel látjuk el. Egy nagy hipermarkethez egy nap 8-10 kamion is érkezik, és ezek jellemzően nem külföldről zuhannak be megrakodva az adott hipermarketbe, hanem egy elosztó raktárból, ahol komissiózzák a terméket célirányosan arra a boltra, arra az áruházra készítik össze a termékeket, és azokat hordja be, tehát egy ilyen betárolásról van szó, és ilyenből is több száz van Magyarországon, és azért ne felejtsük el, hogy időnként még Budapest belvárosában is, a Hungária körúton legalábbis mindenképpen látunk kamionokat, és ezek mind az itteni egységeket szolgálják ki áruval, és ezeknél kardinális kérdés, hogy lokálisan nulla legyen a károsanyag kibocsátásuk, tehát elsősorban ezek a termékek ezen dízel járművek kiváltását szolgálják.
Tudom, hogy még tettem föl egy kérdést, mert visszatérünk ahhoz, de akkor most már értem, hogy miért volt akkor a hír, hogy átadták az első elektromos nyerges vontatót Magyarországon. Tehát akkor ezek szerint ezek nem a nagy távolsági fuvarozásra, hanem ezek a nyerges vontatók itt fognak közlekedni az országon belül.
Így van. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Volvo volt az első, az összes teherautógyártó közül a világon, aki a termékpalettáján található összes terméket kínálja tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánccal is. Kezdtük 2019-ben a kis kategóriával. Kis kategóriának hívjuk mi a 16-tól 26 tonna ösztömegig gördülő járműveket, és tavaly 2022-es év szeptemberében pedig elkezdtük az összes többi termékünknek az elektromos hajtáslánccal történő gyártását is, így a legnagyobb modellünket, az FH modellünket is, amely 44 tonna ösztömegre is alkalmas. Itt azért fontos kiemelnem, hogy 44 tonna, mert egyébként egy dízeljármű 40 tonna ösztömeggel közlekedhet. A jogszabály viszont enged egy olyan kompenzációt, hogy az akkumulátor súlyával megnövelhetjük a szerelvény ösztömegét, természetesen a tengelyterhelés szabályokat betartva, így az önsúlyunkat kompenzáljuk, így ugyanannyi hasznos terhet képes elhordani egy ilyen jármű, és ezért volt ez ilyen nagy szó számunkra, mert nem elég, hogy elsőnek kezdtük el gyártani ezeket a termékeket, Magyarországon egyből az elején átadtunk egy ilyen eszközt, amely azóta már több hónapja dolgozik, és láthatjuk Budapest környékén, illetve Pest megyén belül, és minden nap dolgozik, és napi 6-8-10 lerakó helyet is kézbesít, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos.
Na de akkor most visszatérnék ahhoz a kérdéshez, amit így csukorba tettem föl, és így ki kellett belőle szálazni az egyes válaszokat, és erre nem jutott idő, de nem is baj, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyobb falat lesz, hiszen van most már legalább egy olyan teherautó, ez a városi szállításra alkalmas teherautó, ha jól emlékszem, ami ugye nem nyerges, hanem ez egy ilyen...
Ez egy szóló teherautó,
ez egy szóló teherautó, ami 2019 óta üzemel.
2019 óta gyártjuk. A magyar változat az 2,5 éves, tehát ez 2021 óta üzemel.
Hát akkor ott már vannak tapasztalatok. Milyen tapasztalatok vannak? Ugye itt hát nekem is elektromos autóm van, nem ekkora természetesen, hanem kifejezetten városi használatra. Van ez a, én csak hatótávparának hívom, hogy na még elmerek-e vele indulni, tegnap elfelejtettem beállni egy kúthoz, nem tudom, ha már 19 kilométer van hátra, akkor már villog. Szóval, de egy teherautónál, amikor meg van pakolva, ez nagyon-nagyon kínos lehet.
Nagyon tetszik ez a szó, fogom alkalmazni a jövőben, ez a hatótávpara. Ez jellemző egyébként a mi ügyfeleinkre is, hogy aggódnak, hogy mire lesz képes az a jármű. Itt két dolgot kell mondanom. Az egyik, hogy létezik egy nagyon profi és precíz modellező programunk, ahol előre lebírjuk modellezni az adott fuvarfeladatokat, és már a megrendelés előtti pillanatban az ügyfeleknek tudjuk szimulálni, hogy egy elektromos jármű azokat a fuvarfeladatokat, amire ő szánja majd a későbbiekben, arra képes lesz az eszköz, vagy ha nem, milyen akkumulátorpakkal kell rendelni, és akkor már megfelelő lesz. Tehát ez előre modellezhető. Sőt, ha már működik egy ilyen járművem, és új fuvarfeladatot kell, hogy ráosszak, akkor a fuvarszervező néhány perc alatt ezt le tudja modellezni, és tökéletesen működik. A másik, amit fontos megjegyeznem, hogy a városi áruterítő esetén a jelenlegi üzemeltető is nagyon aggódott ezen, hogy elég lesz-e az a 250 kilométeres hatótávolság. De igazából úgy volt vele, hogy el se akarok lenni, hozzátok, majd lesz vele valami. Hát azt kell mondanom, hogy én azóta is sokszor nevettem rajta, és felhoztam ezt neki, mert hogy ők sem gondoltak arra, hogy ezek a városi áruterítők, amik náluk több száz darab dolgozik dízel változatban, 150-180 kilométernél többet soha nem megy. Egyszerűen fizikálisan képtelenség, a gépkocsi vezető vezetés és munkaidejébe nem fér bele, hogy 150-180 kilométernél többet közlekedjen Budapesten belül.
Különösen úgy, hogy leginkább napközben közlekednek, olyankor meg dugók vannak. Tehát ott
így van.
Még ha elméletben lehetne, és gyakorlatban nem lehet megtenni.
Így van. Szóval kérdezte, hogy mi a tapasztalat. Nagyon jó a tapasztalat. A 250 kilométeres hatótávolság, amire a jármű képes, soha nincs kihasználva. Tehát általában úgy fejezi be a napját, hogy 30-40%-os akkumulátorkapacitás még rendelkezésre áll, mert legtöbbször két kört tesz meg az M0-ás melletti logisztikai központból kiindulva, tehát kétszer 5-6 lerakót kézbesít, ez alatt ő nagyjából 150 kilométert közlekedik, és ezután lejár neki minden vezetési ideje, tehát nem kell, hogy hatótáv para legyen az ügyfélben.
Na, de akkor nézzük meg ennek a másik oldalát, mert ugye ez a hatótáv para, akkor most már használjuk és terjesszük ezt a szót, de sajnos nem az én találmányom, ezt én is olvastam, autós újságíró kollégák használják ezt nagy szeretettel. Szóval, hogy a töltőállomás vagy a töltőkapacitás, ugye az egy másik probléma az elektromos autónál, és hát ugye már eléggé kiterjedt kúthálózat vagy töltőhálózat van már, de még így is azért számolni kell, hogy most odaérek-e, hogy érek oda, hát arról nem beszélve, hogy ez kerülő, tehát hogy akkor érdemes a legközelebbihez menni, hogy ne potyára használja az ember az elektromos áramot, de hogy a kérdés is legyen itt a sok kijelentésben, itt ez mekkora plusz beruházást követel a szállítmányozó cégektől, mekkora átalakításokat kell tenniük.
Egyelőre azt kell mondanom, hogy a jelenlegi elektromos teherautók csillagtúrára vannak beállítva. Ez azt jelenti, hogy a telephelyen rendelkezésre áll a töltőhálózat, és olyan távolságokra küldik el a járművet, ahonnan vissza is tud érkezni. Az infrastruktúra későbbi kiépülése során lesz lehetőség arra, hogy ezek ne csak lokális feladatokat lássanak el, hanem agglomerációs feladatokat, vagy akár annál messzebb belföldes terítőjáratokra is alkalmasak legyenek. Ehhez köztes töltési pontokra szükség lesz egész biztosan. Egyelőre még ez nem áll fenn ez a rendszer. Mi azt látjuk, hogy szerződött partnerek lesznek az első olyan helyszínek, ahol az ügyfelek közösen az ő partnerükkel együttműködve fognak töltési pontokat kialakítani, és adott esetben egy 300 kilométeres hatótávolság esetén a végpontnál a rakodás közben lesz egy töltőpont beiktatva, és ezzel gyakorlatilag egy nap alatt akár 600 kilométert is fog tudni teljesíteni az eszköz. De jelenleg nem tud. És hogy az volt a kérdés, milyen beruházást igényel, egy lassú töltőt mi adunk a járműhöz mindig, ez a felszereltség része, ez 10-12 óra alatt tölti fel a járművet váltóáramról.
Ez akár bedugható a kis túlzással a konnektorba?
Hát, hogyha van 380-as konnektorunk és 64 amperünk, akkor bedugható. Egyébként is bedugható, csak akkor lehet, hogy egy hétig kellene tölteni.
Világos, tehát, hogy egy teherautóban azért egészen más léptékek vannak, gondolom. Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és még most elkezdhetnénk egy újabb beszélgetést csak ezekről az elektromos kamionokról, talán egy nagyon kicsi így összegzésképpen így a végére. Hogy látja most ugye ebben a nagyon képlékeny energia inségben, amikor nem tudjuk, hogy éppen most mi tör előre, mi jön vissza, mert ugye az elektromos áram előállításához is azért kell gáz is sokszor, illetve hát most már egyre több a megújuló. Az elektromos kamionok üzemeltetése, az mennyire garantálhatóan költséghatékonyabb, akár a dízelhez képest, vagy nem az, hanem ez egy választás lesz azért, hogy beengedjék a belvárosba ezeket a járműveket.
Részben lesz egy törvényi presszió, ez szinte biztos, ez csak kérdés, hogy melyik ország mikor vezeti be, viszont a hatékonyságot, hogyha ki akarjuk emelni, akkor fontos tudni, hogy ha a magyar példát elemezzük, itt azért már van 2,5 éves múltunk, amit tudunk elemezni, amikor ez a jármű elindult, akkor az 1 kilométerre jutó költsége 65%-kal volt kevesebb egy dízel változathoz képest, úgyhogy a jármű beszerzési árát nem nézzük, csak az üzemeltetést. Jelenleg a megváltozott energiaárak eredményeként ez 40%-ra csökkent ez az előny, tehát most 40%-kal kerül kevesebbe 1 kilométert megtenni egy elektromos teherautóval.
Viszont gondolom, hogy hát csak a személyautókból kiindulva jelentős költségemelkedés van a vásárlásnál.
Így van. Sajnos azt mondhatom, hogy körülbelül 3-szoros a vételára egy elektromos teherautónak a dízel változathoz képest, és a gyors töltő is érdemes dolog végig gondolni, be kell ruházni gyors töltőre, és az, hogy minél többet, minél hatékonyabban tudjam használni ezt a járművet, és hát azért az nagyjából egy 10-15 ezer eurós nagyságrendet jelent a gyors töltő kiépítése.
Akkor mi lehet itt az igazi érv? Csak a környezet, ami hát persze egy idézőjeles csak, hogy a környezetvédelem, illetve a törvényi presszió, vagy pedig mondjuk itt is igaz az, ami mondjuk a személyautóknál, mert tapasztalatból tudom én is, hogy a fékcsere például nem ismert fogalom egy elektromos autónál, ha jól használjuk, mert gyakorlatilag 6 éve nekem gyári fékszettem van. És akkor ebből fakad a kérdés, hogy mekkora a teljes költség. Van-e komoly költségelőny?
Költségelőnye nincs, tehát költség hátránya van jelenleg az elektromos járműveknek.
Tehát ott a fékek nem spórolódnak meg, úgy, mint a személyautónál?
De a fékbetétet azt igazából soha nem kell cserélni. De van minden más, ami viszont jóval drágább. Tehát, hogyha mondjuk arra számolunk, hogy a Volvo 8 év után egy akkumulátor cserét javasol, akkor az akkumulátor csere az gyakorlatilag annyiba kerül, mint ma egy új dízel teherautónak a megvásárlása. Tehát vannak olyan tételei az elektromos járműnek, ami viszont elviszi a fenntartási költséget negatív irányba.
És akkor ezzel együtt is önök úgy érzik, hogy komoly piaca lesz, sőt már van akár az elektromos kamionoknak?
A törvényi előírások abba az irányba fognak mutatni, hogy gyakorlatilag minden fuvarozónak a flottája bizonyos százalékát elektromos járműre kell, hogy cserélje. Természetesen azt gondoljuk, hogy a populáció növekedésével a beszerzési árak is konszolidálódni fognak, tehát jelenleg azért korai példányokról beszélünk, de mi hisszük és valljuk, hogy 2030-ra minden második Volvo teherautó elektromos teherautó lesz.
Hát ez lesz már a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Fácán Gergelynek, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatójának, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk ezeket az információkat. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.